Enyém a világ. Szabó András, 41 éves. Falun nőttem fel. 7 éves koromban kiderült, hogy szürke hályog rontja látásomat. Bár egy éven belül mindkét szememet megoperálták, a jobb szememre elveszítettem a látásomat. Csupán 2 osztályt végezhettem el a falu iskolájában, mert szemkímélés címén 1970-ben felkerültem Budapestre, ahol a vakok általános iskolájának tanulója lettem. A nyári szünetet azért mindig otthon töltöttem. Imádtam focizni. Barátaimmal rúgtuk a bőrt az utcán. Egyszer, ahogy a labdát kergettük, homok vágódott az arcomba. A kezemmel megpróbáltam kitörölni a szúró érzést okozó szemcséket a bal szememből. Honnan tudhattam volna, hogy mészpor is van a homok szemek között? Iparkodásomnak az lett a vége, hogy a meszes homokot beledörzsöltem a szemembe. A krónikus gyulladás végleg megpecsételte sorsát. Az enyémet is. Megvakultam. Alig voltam 13 éves. Nem éltem meg tragédiaként a látásvesztést. Hamar túltettem magam rajta. Valahogy így. Az egyik nap még láttam, a másikon meg nem. Ennyi. Már évek óta a vakok iskolájában koptattam a padot. Nap mint nap láttam az ott tanuló gyerekeket. Tudtam, hogyan élnek, és azt is, hogy milyen ügyesek. A tanulásban sem vetett vissza a látásvesztés, mert addigra már kiválóan elsajátítottam a Braille írást és olvasást. Gördülékenyen folyt tovább az életem. Szüleim eközben otthon ették magukat. Nehéz lehetett elviselniük a rájuk szakadt fájdalmat. Ám amikor hazamentem a suliból, látták rajtam, hogy nem rendített meg a változás, és ez lassan oldani kezdte bennük az önemésztés kínját. Úgy gondolom, ilyen tragédia után sosem lesz képes megnyugodni egyetlen szülő sem, de talán megbékélhet a sorssal. Idővel az én szüleim is elfogadták, hogy nem látok. Az ominózus nyár végén visszautaztam Budapestre, és tovább tanultam az iskolában. Mivel akkor még nem volt csörgőlabda a suliban, ezért medicillabdával tanultuk a gulból sportot. Továbbra is imádtam mozogni, ezért válhatott kedvenc sportommá az állóképességet és ügyességet egyaránt megkívánó gulból. Befejeztem az általános iskolát, és a vakok intézetének lakója lettem. Pezsgő kis élet folyt az intézetben. A különböző ünnepségeken és rendezvényeken megjelenő sorstársaimat elszántan terelgettem a csörgőlabda edzésekre. Nem egyszer 9-en jelentünk meg az edző előtt. Az évek folyamán páran lemorzsolódtak, de a többiekből lett a későbbi csapat szilárd magja. Az ős csapat tagjai közül már többen felhagytak a versenyszerű sportolással, de edzeni továbbra is rendszeresen lejárnak. Gyógymasször tanfolyamra jelentkeztem, és szorgalmasan jártam atletizálni az ifjúsági pályára. Ám továbbra is a labda maradt a mindenem. És egyszer egy külföldi versenyről valódi csörgőlabdával tértek haza atlétáink. Beindult a honi csörgőlabda élet. Első külföldi utunk Lőcsére vezetett, majd nem sokkal rá Szabadkára látogattunk. A jugoszláv út után úgy döntöttünk, hogy megalakítjuk a Veselényi Miklós sportkör csörgőlabda szakosztályát. A rollból volt a gulból őse. A rollból játékot 24 méter hosszú és 12 méter széles pályán teremben játszották. A kapu 7 méter széles volt, és 5 főből állt egy csapat. A kapu előtt 3 vak védőjátékos helyezkedett el. Mindegyikük lába alatt vastag szőnyeg, hogy vetődés közben ne üssék meg magukat. A középvonal közelében tartózkodott a 2 gyengén látótársuk. Az ellenfél lövését ügyes vetődéssel hárító védő előre adta a labdát valamelyik gyengén látó csapattársnak. Az ő feladata volt a lövés. A 2250 grammos labda erőteljes elgurítása. Úgy tudom, ezt a játékot a vietnámi háború után találták ki az Egyesült Államokban, hogy a megvakult katonák aktívan sportolhassanak. Kiötlői azonban hamar ráébredtek, a védőjátékosok túl keveset mozognak a pályán, és a gólszerzés öröméből sem részesülhetnek. Nem érvényesül az eredeti cél, hogy a látássérült veteránok örömüket lejjék benne. A kézenfekvő felismerés eredményeként továbbfejlesztették a játékot. 18 méter hosszúra és 9 méter szélesre kurtították a pályát, viszont a kapu 2 méterrel hosszabb és 130 centi magas lett. A csapat 3 főre fogyatkozott. Függetlenül attól, hogy mennyire látnak a játékosok, mindegyikük átláthatatlan védőszemüveget kapott. A feladatuk pedig összetettebbé vált. Közös erővel hárították a lövést, majd utána bármelyikük megcélozhatta az ellenfél kapuját. Az új sport neve gólból lett. A gólvonal előtt 3 méterrel egy jól tapintható, öntapadós szalag húzódik keresztül a pályán. A széles csík alá vastagabb madzagot ragasztottak, így az kézzel, de akár cipőtalpa is remekül tapintható. Védekezni csak ezen a 3 méteres sávon belül szabad. A védősáv külső vonalától 3 méterre egy újabb csík következik. A kettő között van a támadózóna, és az elgurított labdának még a támadózóna külső vonala előtt talajt kell érnie. Ha csak azon túl kezd el gurulni, az ellenfél büntető dobáshoz jut. A felező vonalig hátralévő további 3 méterre nem szabad belépni, mert azért is büntető dobás jár. Az alapvonal, gólvonal és a védővonal között félúton mindkettőtől 1,5 méterre a két oldalvonaltól egy-egy 1,5 méter hosszú vonal nyúlik be a pálya közepe felé. Ezek a két szélső játékost segítik abban, hogy a vetődés után mihamarabb megtalálják pontos helyüket a pályán. A center két játékostársa előtt helyezkedik el a küzdőtéren. Az ő eligazodását egy-egy a védővonal közepénél a keresztirányú csík előtt és mögött is fél méterrel felragasztott rövidke vonal segíti. A mérkőzés tiszta játékideje 2x7 perc, emiatt egy mérkőzés akár 40-50 percig is eltarthat. Az edző kérhet időt a játékvezetőtől, és természetesen cserélhet is. A csörgőlabda nagyjából akkora, mint egy kosárlabda. 1 kilogrammal könnyebb és kisebb is a rollball labdánál, mióta egy nemzetközi verseny hatos döntőjében 11 gól nélküli döntetlent játszottak a csapatok. Fel kellett pörgetni a játék ritmusát. A labda műanyag borítású, a felülete kissé rücskös, hogy kézzel is könnyen meg lehessen ragadni. Kézzel valamennyire össze lehet nyomni, de kirugózza a horpadást. Belsője nincs, viszont van rajta 8 apró lyuk, ezért hallható a labda belsejében lévő apró lemezek zörgése. Gurítani, lőni két kézzel is szabad. A játékszabály előírja, egy játékos kettőnél többször nem lőhet egymás után az ellenfél kapujára. Amennyiben harmadszorra is ő kerül lövőhelyzetbe, át kell adnia a szert valamelyik csapattársának. A labda birtokba vétele, uralása után 8 másodpercen belül lőni kell, különben az ellenfél büntető dobáshoz jut. A büntetőt a csapatnak az a tagja lövi, aki azt megelőzően utoljára lőtt. Említettem már, hogy ha a labda nem kezd el gurulni, még a támadózóna külső vonala előtt, az ellenfélnek büntető jár. A 9 méter széles kapura leadott lövést a vétkes játékosnak egyedül kell hárítania. Az ellenfél játékosa a saját tér feléről gurítja kapura a labdát. Bármennyire hihetetlen, de a büntető dobást el lehet hibázni. A nagyon sarokra célzott lövés könnyen elhagyhatja az oldalvonalat. A kiváló védő, ha időben kifüleli a lövés irányát és elég ruganyos, villámgyors vetődéssel megkaparinthatja a labdát. Persze a lövőjátékost sem kell félteni. Vannak rafinált lövések. Bal felé fut el a játékos, de jobbra gurít. Rápörgetéssel is falsot adhat a labdának. Ekkor az balra indul, de jobbra kanyarodik. Kegyetlenül gyors a gömbölyű játékszer. Ha egy nagy lövő elengedi a kezét, a csörgő labda akár 6/10 másodperc alatt is végigroboghat a pályán. A száguldó labda elérheti akár a 70 km/h óránkénti sebességet is. Büntető dobás jár azért is, ha mérkőzés közben valaki hozzáír a védőszemüvegéhez. Ha azt a játék közben meg kell igazítani, mondjuk mert elcsúszott vetődés közben, akkor azt a játékosnak kezét felemelve jeleznie kell, és a játékvezető megállítja az összecsapást. Ilyenkor az igazítást kérő játékos hátat fordít a pályának, a sípmester pedig oda megy hozzá és megérinti a vállát. A játékos csak ezután igazíthatja meg a félrecsúszott szemüveget. A játék hevében előfordul, hogy a védőjátékosról lepattan a labda, és visszagurul az ellenfél tér felére. Ilyenkor a bíró bemegy a játéktérre, és átadja a labdát az ellenfél legközelebb álló játékosának. Hasonló az eljárás, ha a csapattársnak átadni kívánt labda az oldalvonalon túlra gurul. A folyamatos vetődések megkívánják a különböző testvédők, könyök, térd, sípcsont, herevédő és egy speciális nadrág alkalmazását. A nadrágot dupla vagy akár tripla szivacsal bérelik, hogy tompítsák az ütődéseket. A lábunkra teremben használatos csúszásmentes sportcipőt húzunk. A szemüveget leginkább a síelőkéhez tudnám hasonlítani, csak éppen ennek üvegét feketére festik vagy leragasztják. A mérkőzések előtt az egyenlő feltételek érdekében minden játékos szemét külön leragasztják, és ezután kell felvenni a szemüveget. A Sydneyben megrendezett paralimpia előtti 4 hónapban 250 edzésünk volt. A hét minden napján készültünk, sőt a hétvégeken naponta 2 edzést tartottunk. Júniusban kezdtük az alapozással. Az iskola konditermében súlyzóztunk egyéni edzésterv szerint, alkalmanként 2-3 órát. Minden gyakorlatból 4x10-et kellett végrehajtani. Az alapozás elején egyikünk sem nyomhatott a fekpadon 50 kg-nál többet. Aztán jött a negatív pad. Ezen a láb magasabban van, mint a fej. De itt is széles és szűk fogásváltásokkal kell kinyomni a súlyt. 30-40 fokos szögben. Az erőgépen a tarkonkhoz kell lehúzni a súlyt. Ez a hátizmokat erősíti. Volt közöttünk egy olyan erős fickó is, aki ezt a gyakorlatot 80 kilós súllyal végezte. A mell előtti gyakorlatok következtek. Le, illetve oldalról középre. Ekkor már mindannyian verítékárban úsztunk, ám egyikünk sem berzenkedett. Maradtunk az erőgép mellett, de most már evezőpadként használtuk tovább. Utána lazításként hasra feküdtünk, a kezünket a tarkonkra kulcsoltuk, és hosszú perceken át libikókáztunk a hasunkon. Irány a mellgép, fiúk! Adta ki az ukást az edzőnk. A két a vállunktól jobbra, illetve balra lévő fogantyút vízszintesen kellett behúzni mell középig. Mindezt 50-70 kg-mal terhelve. Nem maradhatott ki a szórásból a biceps pad se. Az edzést amúgy a változatosság kedvéért különböző medicillabdás gyakorlatok színesítették. Leültünk a dobófal elé, kézbe vettük a 3 kilós szert, és a tarkonk mögül nekihajítottuk. Ez teljes erőből kellett, és ebből is 4x10 dobás volt a penzum. Következő feladatként a mellünktől löktük el a labdát. Érdemes volt megkaparintani, amikor visszapattant, mert különben mehettünk utána keresni. A tuti labda elkapás mellesleg reflex gyakorlatnak sem utolsó. Ezután edzőnk kegyesnek tetszett mutatkozni. Feküdjetek hanyat, srácok! És fekvő helyzetből felülve dobáltunk néhány sorozatot, a hasizmunk pedig kiválóan erősödött. A következő feladat annyiban tért el ettől, hogy a medicillabda már a mellkasunkat nyomta, és a felülés után onnan kellett bika erővel nekivágni a falnak. A gimnasztika sem volt kutya. Rengeteget gyakoroltuk a vetődést. Ezt iskolázásnak hívjuk. Guggoló, térdelő és álló helyzetből kellett jobbra-balra vetődni felváltva. Az edző szavára vagy füttyelére rugaszkodtunk el. Mindegyik testhelyzetből 40-szer, mégpedig folyamatosan. Ezt a feladatsort a szokványos gimnasztika gyakorlatok tették teljessé. 1 óráig tartott ez a fajta edzésmunka. Mindannyian tele tüdőből sóhajtottunk fel, amikor a szertárból előkerült a csörgőlabda. A technikai gyakorlás során lőnünk kellett, mint a nehéz tüzéreknek, de nem vaktában. Edzőnk előre megmondta, hogy hová célozzunk a labdával. Bal kapufa töve. jobb kapufától befelé 2 méterre, stb. Az egyszerűség kedvéért 1-től 4-ig számokkal jelöltük a kapu részeit. Az edzőnek csak annyit kellett mondania, a 2-es helyre tüzeljetek. Egy-egy edzés periódus után úszással tettük még változatosabbá az amúgy is sokszínű munkát, és persze futással is. Egyik csapattársam sem lát. Mégis önállóan futunk a Városliget fái között. Az edző mellé jobbról és balról is beáll a csapat egy-egy tagja. A többiek mögéjük helyezkednek, és már indulhatunk is. Az edzőnk lát, mi meg ugyebár kiválóan hallunk. Az elől haladók nyakában nem lóg csengő, a hátukon nincs harsogó táskarádió. A léptek és a lihegés zaja azonban remekül útba igazítja a hátul loholókat. A kocogás tempójánál gyorsabb iramban rójuk a köröket a ligetben. Egy kör hossza 2200 méter. A kiinduló pontra visszaérve sprintelés következik. Ekkor teljes erőbedobással rohanunk körülbelül 200 métert. Végig az úttesten futunk. Vágtázás közben is csoportban maradunk, de a feladatot önállóan oldjuk meg. Olykor a biztonság okán azért hátra pillant közben az edző. Néha-néha lemehettünk edzeni az MTK pályára. Edzőnk beállt a futópályán az egyenes végébe, és hangjellel hívott minket. Itt már egyesével vágtáztunk. 100 méteres sprintereket futottunk számolatlanul. Remélem a fentiekből kiderült, hogy komoly munkát végeztünk az edzéseken. Ebből a repertoárból a klasszikus gimnasztikával nem tudok megbarátkozni. Változó, hogy mikor mennyire fáradok el az edzések alatt. Volt, hogy 5 kört is futottam a ligetben, és nem voltam fáradtabb, mint máskor 2 után. Így van ez a kondizással is. Van, amikor 90 kilókkal játszom, máskor még az 50-től is szenvedek. Az viszont természetes, hogy az edzéseken mindannyian a játék után epekedünk. Magyarországon 2 gúlból sportkör van, a vakdiákok és a Veselényi Miklós. Az erőviszonyok kiegyenlítése érdekében vegyes a 4 csapat, Telepes, Fortuna, Monstrum és Challenger életkor szerinti összetétele. Egy-egy csapat jellemzően 6 tagú. Élünk, halunk a csörgőlabda sportért. Mindenáron fenn akarjuk tartani ezt a sportágat, ezért nemzeti bajnokságot rendezünk magunknak. Minden évben 4-szer 2 fordulós sorozaton mérjük összetudásunkat. A bajnokság reggel 9-kor kezdődik, és 16 óráig tart. 24 mérkőzés után dől el, hogy ki az adott évben a bajnok. A nemzeti válogatott teljes létszáma is 6 fő, jelenleg azonban csak 5-en vagyunk. Várjuk, hogy beérjenek a tehetséges fiatalok. Szerencsére vannak. Milyen egy meccs belülről? Nagyon izgalmas. Az első lövések hárítása után valamennyire megnyugszom. Minden idegszálammal a játékra koncentrálok. Nagyon kell figyelni, mert csak a neszekből és a zörejekből készülhetek fel a lövések védésére. 100%-os ottlétet kíván meg a játék. Mérkőzés közben folyamatosan buzdítjuk egymást. Ha szükségét érezzük, meccs közben helyet cserélünk, bár ennek az edzőnk nem szokott örülni. Minden játékossal előfordul, hogy zrikálás nem jár érte. Legfeljebb oda szólunk, máskor jobban figyelj. Az ember a játékban és a sportban is hibázhat. Ha ilyenkor durván, keresetlen szavakkal neki mennék a másiknak, én is hasonlóra számíthatnék, ha elnéznék egy lövést. Az ilyesmi nem szűr jó vért. Minden meccsre úgy megyünk, hogy na, most lenyomjuk az ellenfelet. Ha előző alkalommal kikaptunk tőlük, akkor, ha lehet ilyet mondani, még elszántabban állunk ki. A labda gömbölyű, és ezt mi is jól tudjuk. A nyugodt lelki állapot elengedhetetlen a sikerhez. Nélküle nem lehet a szupergyors lövések irányára koncentrálni. De zilált idegállapotban maguk a lövések sem kecsegtetnek eredménnyel. Sydneyben 5-10 ezer néző szurkolta végig a paralimpia csörgőlabda összecsapásait. Felemelő érzés ennyi ember előtt pályára lépni. Nem kell ahhoz látni, hogy az ember tudja, teltház előtt játszik. Akkor is valósággal vibrál a terem, ha a drukkerek épp némán ülnek a lelátón. A mérkőzés kezdetére síri csendnek kell lennie. Csak akkor lehet tapsolni, fütyülni, egyik-másik csapatot bíztatni, ha a labda játékon kívül van. A bíró csak akkor ad engedélyt a meccs folytatására, ha a publikum elnémult. A mérkőzések előtt a rendezők felhívták a nagyérdemű figyelmét, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonokat. A játékos csere meglehetősen érdekes művelet. Az edző jelzi a cserét a bírónak, és ő az első adandó alkalommal megállítja a találkozót. Bejön a pályára, levezeti a lehívott játékost és átadja edzőjének, a kispadról felállót pedig a lecserélt játékos helyére vezeti. A játékos kezét ráteszi a kapufa tetejére, hogy a többit aztán ő maga rendezze el. Ezzel a roppant precíz segítséggel szerintem a játék komolyságát akarják kifejezni. Amennyiben a kapufáról visszapattanó labda ráesik a védőjátékosra, és róla jut a kapuba, az természetesen gól. Öngól az is, ha mondjuk egy célt tévesztett átadás gurul be. Nagy figyelmet igényel a gólból, és nem véletlenül alapelem a játéknak a csend. A center elsődleges feladata a védekezés. Szinte minden lövésre vetődnie kell, hogy zárja a szöget. Ebből következik, hogy a mérkőzés közben állandóan mozog. Ő a csapat irányítója. Vigyáznia kellene, hogy harmadszorra is ugyanaz a társa jusson lövéshez. Mivel a lövések több mint a felét ő szedi össze, belátása szerint adhatja át a labdákat társainak. Figyelnie kell azt is, hogy hová lőnek a társak. Ha valamelyikük állandóan egy irányba céloz, akkor odaszól neki. Válts irányt! A két szélső a lövő ember. Általában rajtuk múlik, hogy hány gól terheli meg az ellenfél hálóját. Megcélozhatják az ellenfél kapuját nekifutás után, de guríthatnak helyből is. Ez utóbbit nevezzük kontrázásnak. Fő előnye a gyorsaság. Ezért több az esély arra, hogy lyukat találjunk a védőfalon, mert még nem ért vissza helyére a másik csapat lövőjátékosa. A sport elsősorban testi és lelki egészséget biztosított számomra, de biztonságot adott a közlekedésben is. Tempósan haladok az utcán. Fehér botot használok, de az ismerős utakon alig veszem igénybe. Az alig ismert vagy járatlan vidéken óvatosabban lépkedek. A kisebb gödrök nem különösebben veszélyeztetik a bokámat és a lábamat. A reflexeim kitűnőek. Az edzettségem is megfelelő. Képes vagyok korrigálni lépteimet, ha váratlanul akadály bukkan fel. Bátran közlekedem a városban, de azt feltétlenül megkívánom jegyezni, hogy 10-szer annyira kell figyelnünk a főváros útjain, mint 10-15 évvel ezelőtt. Kegyetlenül erős és zajos a motorizált forgalom. Ráadásul manapság, mintha kevésbé figyelnének a járművezetők a gyalogosokra, mint régebben. A sport felkelti irántunk az emberek érdeklődését. Ez a figyelem nagyban elősegíti, hogy a látássérült ember ne szűküljön be sorstársai közé. A gólból révén rengeteg helyen fordultam meg a világban. Igaz, fizikailag semmit sem láthattam a különböző kontinensek városaiból, mi azonban másként jutunk élményhez, mint a látó emberek. A különböző országokban megismert hosteszek közül még ma is tartom a telefonkapcsolatot a kanadai lánnyal. A koreai hostess zenélő képeslapot küldött karácsonyra a verseny után. Az edzőnk mindig láttatja velünk az országot, a várost, ahol épp vagyunk. Velencében vaporettóval utaztuk be a lagunákat. Körbejártuk gyalogosan a Szent Márk teret, megnéztük a Dózse palotát is. A helyi idegenvezetőnk elmesélte, hogy árvíz idején csak gumicsizmában lehet járni a téren. Ez akkor vált érdekessé, amikor a Magyar Rádió bemondta, hogy a Szent Márk teret elöntötte az ár. Akkor egyből eszembe jutott, hogy mi is ott tettünk a kövezett téren csapattársaimmal, épp úgy, mint a világ többi turistája. Szőulban azt tetszett, hogy a kereskedők vevőt akarnak fogni. Több cipőbolt is volt egymás mellett a föld alatt lévő utcában. Most rágattuk a lábbeliket, egyik boltból ki, a másikba be. A végén már a környék összes cipőboltosa körülöttünk tolongott. Egyre nagyobb árengedménnyel próbáltak visszacsalogatni minket áruval teli üzleteikbe. Végül fillérekért vásárolhattunk lábbelit. Sydneyben rendkívül kedvesek voltak velünk az ausztrálok. Egyszer egy bevásárlóközpontban jártunk. A csarnok egyik végében étterem üzemelt, a másik felén szupermarket volt. Kis üvegsöröket tettünk a bevásárlókocsi kosarába, és a pénztárosnő még a blokkolás előtt figyelmeztetett, hogy ha fogyasztásra visszük, akkor jobban járunk a 7 decisekkel, mert az alig drágább, mint a fele akkora palack. Megfogadtuk a figyelmes hölgy tanácsát, mert nem szuvenírnek szántuk. Még egy példa. A következő napon ugyanennek a bevásárlóközpontnak az éttermi részében sétáltunk, és füstölnivalót akartunk vásárolni az automatából. A jó akaratú helybeliek, amint meglátták iparkodásunkat, egyből felhívták a figyelmünket arra, hogy 2 üzlettel arrébb féláron vehetünk cigarettát. Több mint 2 évtizede űzöm a gulból sportot. Az évek folyamán valósággal összefortunk csörgőlabdázó barátaimmal. Amikor birtokba vehettem mostani lakásomat, elég volt egyszer szólnom a sporttársaknak. Jöttek, és semmi perc alatt telepakoltuk lommal a megrendelt konténert. Egyik haverom nemrégiben költözött be új lakásába, és kellett neki még 1-2 apróság. Addig telefonálgattunk ismerősöknek, barátoknak, míg akadt valahol egy fölöslegessé vált hűtőszekrény, meg mi egymás. Amit tudunk, segítünk egymásnak. Reggel 6-ra járok dolgozni. Telefonközpontos vagyok. Délután, ha módom és időm engedi, gyógymasszörködéssel egészítem ki keresetemet. Utána pedig irány az edzés. Mire hazaérek, már jóval elmúlt 8 óra. Hétköznapokon semmi szabad időm nincs, és ez szó szerint értendő, teljesen be vagyok táblázva. Aki egyszer beszállt a sportolás mókus kerekébe, az többé nem képes kiszállni onnan. Igaz, időnként kibukom belőle. Olyankor a hétvége nagy részét átalszom. Néha szükség van egy kis regenerálódásra is. Az állandó elfoglaltságok közben eszembe sem jut, hogy nem látok. Szinte semmiben nem akadályozza életvitelemet a látás hiánya. Ha mégis van némi szabadidőm, akkor szívesen sétálok barátnőmmel a Rákospatak partján, vagy bevásárolni megyünk. Megszállott mindenevő zenerajongó vagyok. Gyakran fordulok meg a CD-t árusító üzletek környékén. Olvasni is imádok. Irodalmi érdeklődésemet leginkább hangos könyvekből elégítem ki. Csak annyi a kritérium, hogy a mű ne legyen elvont. A televízióban a természet és dokumentumfilmek kötik le leginkább a figyelmemet. És persze hűtlen lennék önmagamhoz, ha nem lennék állandó nézője sportközvetítéseknek. Amíg mozogni bírok, addig biztosan sportolok is valamilyen szinten. Életem elévülhetetlen részévé vált az aktív mozgás. Jó elfáradni az edzés után, majd letusolni. De másnap ugyanolyan remek érzés újra együtt edzeni a fiúkkal. Ilyenkor csak egyre gondolok. Enyém a világ.